megállapították ezt a... Szóval nincs ilyen tanulásunk, hogy a konfliktusra, vagy a probléma, vagy a változásra. Ez tényleg, ahogy mondod, ez mind a kettőnek a...
Én Katona Krisztával egyébként személyesen az egyik nyári egyetemen találkoztam, de csak futólag. Aha. Viszont a közösségi és civil tanulmányok képzésen ott folyamatosan foglalkozunk.
Szakirodalmával?
Szakirodalmával, igen, és azzal, hogy a közösségi festés hogyan lehet a társadalmi részvétel és a bevonás egyik nagyon fontos aspektusa és lehetősége a közösségi művészeteken belül, és nem olyan régen volt egy ilyen megvalósult program, méghozzá azt hiszem, hogy Sátoraljaújhelyen, ahol egy járót festettek ki együtt az ottani műfáz vezetésével. És a másik téma, ugye visszakanyarodva Seres Lilire a veszélyhelyzetekre, ott lehet, hogy tőle kellett volna megkérdezni, nem tudom, mit gondolsz erről, hogy azt mondj, nem, hogy azt is lehetne mondani, hogy hát, ha minden rendben van, akkor mitől félnek egy ilyen ellenőrzés során?
Vagy... Hát igen, de akkor attól, hogy tudjuk, hogy minden rendben van. Igen. Tehát, hogy ne akar... Igen, de ez egy érdekes párbeszéd. Még erre én először a Katona Krisztával csak egy pillanatra hadd idézem vissza, hogy Pécset volt, Pécs bányatelepen az a külváros, a bánya volt ott, és az ilyen lepukkant környék volt, és volt egy közösségi háza, és ott gyerekekkel jártak össze, és egy fél évig, háromnegyed évig jártak a gyerekekkel, és azt mesélte, hogy hetenként találkoztak, és ezek a csukjában lesütött szemű gyerekek jöttek. Eltelt egy hónap, több mint egy hónap rendszeres találkozással, amíg levették a csukját, vagy a szemükbe mertek nézni. Na most gondold meg, hogy ez annyira érzékletes számomra, hogy hát ehhez mennyi türelem, meg mennyi elköteleződés kell, de a másik, hogy tényleg hogy jön meg valakinek, hogy hozzá, ugye egy korosztálynak ez a divat is, hogy ezt a fölteszi, nem kell annyira a külvilágot reflektálni, de hát hogy reflektálni kell, és akkor utána a végén ott egy nagy, a műfáznak, egy régi műfáznak a falát végig festették, és utána ott táncoltak minden, szóval az parádés volt az a, nekünk is katarzis volt, akik csak nézők voltunk. Hát ez volt most itt két ilyen téma, amiről gondoltuk, hogy egy kicsit kitérünk, és akkor a következő interjút, Andi, is kérjük, hogy egy pár perc zenét, amik hallunk, keresünk, és rövidesen egy hasonló dolog lesz, a demokratikus tájátalakításról Szilágyi Nagy Annával beszélgetünk, legalábbis úgy emlékszem a leírásból, amitől kíváncsi lettem, hogy kapcsolódik ehhez a mostani beszélgetésünkhöz is.
114, 115, 116,
117 perc.
Demokratikus tájalakítás, ez a címe annak a feliratnak, vagy annak a felhívásnak, amire én ugrottam, már ezt most képletesen mondom persze csak, Szilágyi Nagy Anna, aki a vendége most az interjúban, és amiket ő ajánlott, arra mindig úgy éreztem, hogy érdemes ugrani, mert közösségi dolgokkal foglalkozik, de ha jól tudom, talán Annáról most jól lelepleződök, hogy tudom-e, vagy nem, de hogy talán tájépítész vagy Anna, és most itt én Péterfi Ferenc vagyok, ez nem neked szól, hanem a hallgatóknak, és Dudok Dávid kollégámmal, aki szintén közösségfejlesztő, közösen kérdezünk majd. Szóval, szia!
Sziasztok!
Jól tudom, hogy te tájépítész vagy?
Így van.
Hát jó, akkor nem. Úgy mondtad hirtelen, mint hogy szabadkoznom kellene. No, hát az átalakítás, ugye mi többször itt a Civil Rádióban is, meg más dimenzióban is találkoztunk, és általában mindig azt vettem észre, hogy a Kultúraktív Egyesülettel gyerekeket vontatok be valamilyen tervezési folyamatba. Ez volt, amikor mi megismerkedtünk, ami nagyon összeköt bennünket. De most itt is valami tájátalakításról lehet szó, meg hogy demokratikus, szóval mi is ez? Tudom, hogy egy műhely találkozó lesz, de egy kicsit előbb a hátterét hadd ismerjük meg.
Uh-huh. Jól emlékszel, mi gyerekekkel foglalkozunk, épített környezeti neveléssel, uh-huh. És hát ennek az első lépése, hogy megismerjük a lakóhelyünket, ahol élünk, miért jó, mi mozgatja, és utána megtanulunk részt venni benne. És annak az alakításában, úgyhogy a gyerekek oldaláról innen kapcsolódunk, nekünk ez a szívügyünk, hogy amellett, hogy megismerjük, és a gyerekek megismerik a játékos foglalkozásainkon a környezetüket, arra is lehetőséget kapnak, hogy alakítsák azt. És hát így kapcsolódtunk bele ebbe a demokratikus tájalakítás diskurzusba, ami egy nemzetközi együttműködésünk most a Kultúraktív Egyesületnél, és most már harmadik évet tapossuk, és a nemzetközi partnereinkkel, görögökkel, olaszokkal, amerikaiakkal, németekkel azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet valóban demokratikusan alakítani a tájat, és hát ebbe mi ugye a gyerekek részvételi oldaláról tudunk bekapcsolódni ebbe a nemzetközi diskurzusba, és ennek a projektnek az eredményéről szól az a műhely találkozós, amit említettél.
És hogyan lehet a gyerekeket bevonni egy ilyen folyamatba? Milyen módszerekkel szoktatok dolgozni?
Nagyon különböző. Most már azért egy 10 éve foglalkozunk a témával, és hát ahány helyszín és ahány gyerekközösség, annyi megoldás. Foglalkoztunk már főterek alakításával, és az elmúlt években egyre inkább az iskola környezetnek a közösségi tervezése volt a témakörünk, ami pedig pont most ezzel a demokratikus tájalakítás témakörrel egészen átkapcsolt a természet élményterek alakításába, és ennek Vácon van egy élő laboratóriumunk, ahol ezzel kísérletezünk. És hát az a tapasztalatom így az elmúlt évek során, hogy amellett, hogy van egy jól kidolgozott sorvezetünk, hogy hogyan tudjuk közösen föltárni együtt egy helyszínek az értékeit, a kihívásait és a lehetőségeit, hogyan tudunk utána átkapcsolni egy jövőkép megfogalmazásával, hogy érzelmeinkkel és igazán a belső szemünkkel is olyan jövőképet alakítsunk ki, ami valóban elérhető és ami megmozgat minket, amihez aztán konkrét ötleteket és beavatkozásokat tudunk javasolni és tesztelni. Tehát ha az a célunk, hogy mondjuk az iskola udvar télen-nyáron egy fantasztikusan vonzó környezet legyen, akkor igenis meg tudunk fogalmazni olyan ötleteket, hogy akkor gyereknap alkalmából jöjjön a fagyis is az udvarra, meg még legyen egy kültéri tantermünk, meg sorolhatnám még a konkrét ötleteket, és hogy nálunk ez a fontos, hogy minden ilyen lépés közösen történjen meg, és ha már ezt a folyamatot nagyjából követjük, akkor pedig a módszerekre válaszolva korosztálytól, csoporttól, gyerekközösségtől függően alakítjuk a konkrét módszereket, amivel ezekbe a különböző lépésekbe be tudjuk vonni a gyerekeket.
Tehát itt a táj átalakítás szó szerepel is erről, ezzel foglalkoztuk. Hát ez itt azt is jelenti, hogy hogy a természeti, tehát az élő természeti környezetet, akár ha vannak ott állatok, növények, ezeknek a, hogy is mondjam, csak írtani, felelősebb megértését, vagy megismerését próbáljátok, vagy próbálják a gyerekek megérteni, vagy megértetni ti velük, vagy mást jelent ez?
Ez mindig kontextusfüggő. A mi esetünkben például Vácon, ez kifejezetten hangsúlyos, mert hogy nálunk a természetélménytér kialakítása a téma, és
természeti élménytér, fontosnak. Így mondtam? Aha. Csak olyan gyorsan igen. Mondtad, igen, bocsánat, jó, igen.
Természetélménytér. Röviden, hogy a fiatalok kapcsolódni tudjanak a természethez, akár aha. A városon belül is, legyen olyan a zöld felület, zöld környezet körülöttük, ahol szabadon tudnak játszani, egy játszótér helyett szabad fantáziajátékokkal, akár építeni tudjanak bunkereket, sarazni tudjanak, közösen tudjanak játszani a barátaikkal, ilyen helyszínek kialakításában gondolkodunk.
És, haló?
Igen?
Ja, azt hittem, hogy hirtelen megszem, hogy hirtelen hagytad abba. És ezekre a gyerekek általában érzékenyek, tehát hogy vevők erre, vagy pedig úgy kell meggyőzni őket ezekről?
Ó, hát a gyerekek nagyon ösztönösen imádnak a természetben játszani. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy amikor mondjuk direkten kérdeznél egy gyereket, és ezért fontosak a módszerek, hogy akkor mit csinál a természetben, meg mit szeret csinálni, akkor alapvetően tényleg a természetjárás jut eszükbe. Uh-huh. Viszont ugye nekünk pont az a célunk, hogy ne az ilyen távolálló természetképet erősítsük, hanem megtaláljuk a hétköznapjaikban azokat a pillanatokat, amikor akár városi térben is tudnak kapcsolni a természethez. És ezért például van egy ilyen módszerünk, amiben a gyerekek ugye a túra és kalandvezetőink, és ők mutatják meg nekünk a különböző számukra kedves helyszíneket. És amint mondjuk olyan helyszínt mutatnak meg, ahol egy kicsit is érvényesül a természet, például a Váci Dunapart, akkor egyből látható az, hogy a gyerekek ösztönszerűen tudják, hogy mi a jó játék, mi a szabad játék, mitől élvezetes kint lenni, kacsázni fognak a vízben, összehordják a homokot kupacokba, elkezdenek az uszadék fából építeni, elkezdenek kergetőzni, megnézik, ha még van egy jeges vízdarab. Úgyhogy alapvetően a természettel való játék nagyon is ott van a gyerekekben ösztönszerűen, és hogyha mondjuk jó módszereket viszünk, akkor ezt meg is tudják nekünk mutatni.
Azt hiszem, hogy a szó összetételből a demokratikusat már körbejártuk, de mit jelent a táj átalakítás? Itt arról van szó, hogy mondjuk köztéri bútorokat, vagy valamilyen más fizikai tárgyakat terveztek.
Hogy elterelnek egy patakot, vagy folyót.
De mit jelent itt a tájalakítás?
Erre is a kontextust tudom mondani. Nekünk az alap kiinduló pontunk az egyébként a tájegyezmény, ami igazából a tájfogalmat nagyon hétköznapi környezetre is érti, nem csak a védendő örökségi területeket veszi ez alá, hanem tényleg a városi környezetünket is. Tehát gyakorlatilag, hogyha mi így a tájról beszélünk, akkor egy nagyon széles skáláját a hétköznapi környezetünktől egészen az örökség és természetvédelmi területig értjük. Úgyhogy amikor a tájalakításról beszélünk, ez gyakorlatilag az egész skálán működőképes, és ugye az a kérdés, hogy ebben az alakítási folyamatban hogyan tudunk akár mondjuk nagyon magas döntéshozási szinten is demokratikusan közösségben alakítani. Erre szerintem nagyon izgalmasak azok a példák is, amiket erre a demokratikus tájalakítás műhelyre tudunk vinni, mert hogy Amerikában, Görögországban teljesen más témákkal foglalkoznak a partnereink, és ők is el fogják hozni a saját élő laboratóriumoknak a példáit. Ugye én meséltem a Váci élő laboratóriumról, a gyerekek részvételéről, de Athénban például teljesen más a témafelvetés, ott alapvetően az a kérdés, hogy mitől lesz demokratikus egy városi tér, az olaszoknál a megújuló energiaforrásokra való áttérés, és annak a táji alakítási igényei a témák. Úgyhogy ahány témakör, ahány helyszín, ez az alakítás teljesen másra vonatkozik. És ebben a demokratikus szó talán tényleg az, ami irányadó a mi részünkről, ami nem csak a módszert jelenti, hanem tényleg azt az értékrendszert, amin keresztül elkezdünk együtt gondolkodni és alakítani egy tájat.
Tehát, hogy akarhatnak akarni a gyerekek is, nem pedig csak a felnőtteknek kell engedelmeskedniük. Most nyilván nagyon vulgáris, uh-huh. nagyon leegyszerűsítettem, de valamit a demokratikus szó alatt én azt értem, hogy a változásnak ők is szereplői lehetnek, vagy szempontokat mondhatnak, vagy akár maguk változtatnak, és átveszik a kezükbe veszik a kicsit a környezetüket.
Így van. És nálunk nagyon izgalmas volt ez a 3 év, mert hogy pont ezt a demokratikus jelzőt próbáltuk megfejteni, mit is jelent nálunk itthon, az olaszoknál, és több nemzetközi workshopot is csináltunk, olyan műhely találkozón, ahol ennél szélesebb körben is kinyitottuk a beszélgetést, és több száz résztvevővel, több workshopon keresztül próbáltuk megfogalmazni azokat az értékeket, amik a demokratikus szó hallatán nekünk eszünkbe jutnak, és amelyek támogatják azt a fajta tájalakítási megmozdulást, amit akár egy ilyen globális közösség is tud képviselni. Úgyhogy izgalmas volt, mert a nyitottság volt az egyik ilyen kulcsszó, nyitottak legyünk akár mások szempontjaira, befogadás, minél több csoportot be tudjunk vonni, részvétel, tényleg valójában részt vegyenek ezek a közösségek a folyamatban. Empátia, hogy ne csak megkérdezzük a másikat, hanem megpróbáljuk tényleg megérteni a másik szempontjait, és figyelembe venni a tervezésnél, vagy az ötletek megfogalmazásánál, és hogy mindezt egy olyan világ vagy jövő felé tegyük, ami a fenntarthatóság és a reziliencia vezényel.
Anna, most egy nemzetközi műhely találkozó lesz, tehát itt nyilván nem a gyerekek jönnek, hanem a velük dolgozó uh-huh. szakemberek, meg pedagógusok, talán ilyen animátorok, vagy nem tudom pontosan ki. Mi lesz itt egy kétórás eseményről szól a felhívásotok mához egy hétre, hogy itt jönnek a külföldi vendégek, és ott fogják ezt nyilvánosan bemutatni az ő dolgaikat?
Így van. Magyarországra érkezik ennek az Erasmus Plus projektnek, az Open Landscape Academy projektnek minden partnere, uh-huh. úgyhogy lehet találkozni a német, görög, olasz élő laboratóriumoknak a vezetőivel. Szeretnénk ezen az alkalmon bemutatni azt a dokumentumot, amit mi olacsartának hívunk, ami ennek a demokratikus tájalakításnak az értékeit mutatja be, a szemléletét, ami megpróbálja lefektetni egy olyan globális hálózatnak az alapjait, amiben bekapcsolódhat minden olyan szakember, kutató, aktivista, aki a demokratikus tájalakítással foglalkozik, és szeretné ennek a gondolkodását továbbvinni, gyakorlatát és elméletét továbbfejleszteni. És bemutatjuk ezeket az élő laboratóriumokat is, amiket meséltem különböző témakörökkel, és mindezt próbáljuk úgy megtenni, hogy ne egy frontális előadás sorozat történjen meg, hanem műhely munkaszerűen, úgyhogy a mi élő laboratórium példáinkat is a résztvevőink értékrendjén, demokratikus értékein keresztül szeretnénk vizsgálni, és egy olyan lehetőséget teremteni, ahol nem csak a mi eredményeinkkel lehet megismerkedni, hanem tényleg résztvevőként is egymással, és akár új partnereket vagy projektötleteket is létrehozhatunk.
Ti egy csapat vagytok, akik egy ideje már együtt dolgoztok, azért innen kívülről is lehet jelentkezni, vagy részt venni, vagy ráfigyelni erre a dologra? Tehát ez egy nyitott esemény?
Ez egy nyitott esemény. Minden tájépítést, urbanistát, várostervezőt, közösségi tervezéssel foglalkozó, civil szervezetet, kutatót, aki még csak tanulja ennek a lényegét, vagy csak érdekli ez a fajta uh-huh. mozgalom és irány, szeretettel várunk. Regisztrálni örülünk, ehhez van egy linkünk is, amin regisztrálni lehet, és teljesen ingyenes és nyitott ez a program. Nem csak a projektpartnerénkkel lehet találkozni, hanem így egymással is, és egyébként a Le Notre Landscape Forum keretében szervezzük meg ezt a workshopot, ami azt jelenti, hogy egyébként egy nagyjából 70-100 fős nemzetközi tájépítés közösséggel is lehet találkozni ezen az alkalmon.
Köszönjük, szerintem erre mindenképp jól lesz majd visszatérni. Köszi szépen az elmúlt percekben Hernádi Anna. Bocsánat, Szilágyi Nagy Anna volt a vendégünk, és erről a demokratikus tájállat alakítási nemzetközi műhely találkozóról beszélgettünk. Szia!
Sziasztok!
Two young lovers meet and take each other's hand. They say I do in the name of the Lord. Living as one, giving all they can. Then the precious come and a child is born. Young girl cradle, child in her arms. A man's home late and his days too long. They're both unable to spend some time alone. That everybody needs to have, and that's the thing that keeps love strong. Love don't always come easy. Sometimes love, it can hurt. Words don't always come easy. It's worth a try, we're gonna make it work. Cause love don't
Száztizennégy, 115, 116,
117 perc.
Következő interjúnk előtt egy rövid helyreigazítással kell élnem, mert hogy a Sakkozzunk ki akciócsoport közösségi falfestése Salgótarjában volt, amiért azúton is elnézést kérek, Petik András kollégán hívta fel a figyelmet arra, hogy Sátorolja új helyen nincsen aluljáró, úgyhogy Salgótarjában volt a közösségi falfestés. De most visszatérünk eredeti kerékvágásunkba, és a Kósparlagi Tájházi napokról fogunk beszélgetni, napról fogunk beszélgetni Mikhail Spankával. Szia, én Dudok Dávid vagyok, a Civil Rádióból.
Szia, Dávid, sziasztok!
Mit érdemes tudni először Kósparlagról, egy nagyon festői település a Börzsöny szívében, szóval gondolom te is ott élsz, és közel áll a szívedhez.
Igen, így van, nekem előbb állt közel a szívemhez, és most már itt is élünk, lassan-lassan egy éve a családommal, és hát Kósparlag egy közel 800 fős falu, és eléggé fejlődő irányt mutat, és nagyon-nagyon aktív közösségi élet van itt, és ennek az egyik központi eleme a tájház is, amit egy közösségi összefogásban igyekszünk létrehozni és feltölteni programokkal, amik egyrésztről hagyományőrzőek, másrészt pedig közösség teremtőek és alkotóak.
Most már hetedik alkalommal lesz a Kósparlagi Tájházi Nap. Mindjárt mondom a dátumot, 14-én, ha jól tudom, akkor ez majd most éppen szombat lesz. Szóval mire számíthatnak az érdeklődők?
A Tájházi Nap az általában egy nagyon színes program, amit igyekszünk úgy összeállítani, hogy minden korosztály találjon saját magának megfelelő elemeket benne. A délelőtt is egy gyerekprogramos rész lesz, zenés, énekes foglalkozással, kézműves állomásokkal, lesz kosárfonás, agyagozás, bőrözés és nemezelés, illetve emellett lesz még vályogtéglavető foglalkozás és vályogos sarazás, ez szokott a gyerekek körében a legnépszerűbb lenni, mert itt koszosnak lehet lenni, illetve lesz még állatcsimogató és lovaskocsizás, És a lovaskocsizás ez azért is érdekes, mert két helyszín között szállítja majd a résztvevőket. Mivel, hogy ezen a napon nem csak a tájházi napra, hanem egy most már hagyományos piacra is sor kerül, ami viszont a piac épületében van Kóspallagon. Ez egy kellemes séta is lehet a tájháztól a piacig, de aki szeretne, az lovaskocsira is ülhet, és elutazhat a tájháztól a piac épületéig, és még azt így fontosnak tartanám ennek kapcsán kiemelni, hogy azért is ennyire sokrétű a program, mivel igyekszünk mindenkit, vagy minél többeket, meg évről évre egyre többeket bevonni abba, hogy megmutassák, miben jók, vagy mivel foglalkoznak a mindennapokban. Így nagyon-nagyon sok olyan foglalkozást tartunk, program tartunk, van, aki helyben él, és azt hozza, amit ő egyébként csinál. Így például a lovaskocsit is egy helyi lovakkal foglalkozó úr fogja vezetni. Vezetni, hát igen, azt hiszem, hogy így kell ezt mondani. És délután pedig 4 órától kezdődnek a felnőtteknek való programok. Egyrészt lesz illóolaj lepárlási bemutató, szintén egy helyben élő gyógynövényes hölgynek a jóvoltából, illetve lesz még délelőtt gyógynövénysétel, bocsánat, kihagytam. És délután pedig koncerteken lesz a fő hangsúly, és egy táncházba torkollik majd az este, tehát leginkább ilyen népzenére és balkáni ritmusokra érdemes meg lehet készülni nálunk. Korábban délután Tóth Eszter lesz az, aki népdalokat tanít majd az érdeklődőknek, és utána pedig egy Zajadnó nevű formáció, este pedig a csenderítők húzzák majd a talpalávalót, lesz Pega étel, úsos étel, kenyérlángos, és ezt mind-mind helyben élők készítik a legjobb tudásuk szerint, illetve lesz büfé is, úgyhogy hát egy ilyen minden jóval ellátott napra lehet számítani. Így lehet ezt nagyjából elképzelni.
Említetted, hogy sokak olyanok fognak majd ott megjelenni, és hozzák a saját mesterségüket, akik helyben élnek, tehát kóspallagiak. Vártok együtt menteket erre a fesztiválra, vagy tájházi napra?
Természetesen, hogyha együttment definíciót úgy értjük, hogy beköltözőket, akkor persze, hogy várunk, hiszen mi magunk a szervezők is azok vagyunk legtöbben, sőt, közülünk van, aki még itt sem lakik, csak nagyon szereti Kóspallagot, és hosszú évek óta dolgozik itt a településen önkéntes munkában, ilyen például Pali is a projektnek a vezetője és elindítója. Illetve mi most már itt lakunk, de azért ezt még nem egy hosszas itt lakásnak nevezném a mi részünkről. Szóval azért sokan vagyunk, akik beköltözők vagyunk, de szerencsére most már egyre több helyivel is tudunk együtt dolgozni, akik látják az értéket ebben a munkában, meg azt is látják, hogy nincsen együttmentekkel annyira nagy baj, sőt, még lehet is velük közösen jó dolgokat csinálni.
Nagyon szépen köszönjük, és nagyon tartalmas programokat kívánunk, és persze jó időt, tehát június 14-ére, a 7. Kóspallagi Tájházi Napra. Mihály Panka volt a vendégünk, köszönjük szépen még egyszer, szia!
Köszönöm.
Még nem tudom, hogy hol alszom ma éjjel, a holnap még olyan szörnyen messze van. Az ország út a lábom alatt és fölöttem az ég. Ez a két dolog, amit tudok biztosan. Nem számít az, hogy hol ér a holnap reggel, a városok jó ismerőseim. És mindig van egy jó barátom és néhány szerelmem, és egy-két dal gitárom púrjain. A nagy folyók mind elérik a tenger, az álmaim velük futnak tovább. Úgy szeretném, ha gyors lehetnék én is, mint a szél, és az otthonom lehetne a nagy világ. Egy napon majd megérkeznék hozzád, a hét határ húzódna is közöttünk. Úgy fogadnál, mintha én lennék, akit sok-sok éve vársz. Milyen kár, hogy nem erre születtünk.
117 perc.
egy június közepei magazinműsorban talán nem erednekség, hogyha nagyon sok hétvégi kellemes, szabad térben eltölthető, szórakoztató és nem csak szórakoztató program kerül. Így már több ilyen beszélgetésünk is volt. Most Zsámbékra érkezünk, a Számbukusz, nem biztos, hogy jól lejtem, Bodza Fesztiválra. Horváth László polgármester úr a vendégünk. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.